Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt a nemzeti alaptanterről, a készülő nemzeti alaptanterről, vagy annak az apropóján beszéltünk arról, hogy önök szerint, ön szerint hogyan kellene a terhelését a diákoknak csökkenteni, vagy inkább átalakítani. És azt mondta, hogy nyilván fontos az, hogy ha megvan a kimeneti elvárás, akkor nézzük, hogy megvannak a feltételek. Megvannak ma ön szerint a feltételek? Tehát ha az az ideális állapot lesz, amit az imént ön felvázolt, van egy nagy fokú szabadság az iskolának, tanároknak, van egy kimeneti elvárás, és tessék, ezt kell teljesíteni. Megvannak a feltételek? Eszközben, emberi erőforrásban?
Kezdjük az emberi erőforrással. Azt gondolom, hogy egy 2015-ös, ha jól emlékszem, statisztika szerint 2016-os, az egész rendszerből, tehát ebbe beleértve a gyógypedagógus kollégákat is, 4000 körüli olyan álláshely van, amelyet nem megfelelő végzettségű tanárok, tanítók, gyógypedagógusok látnak el, vagy kénytelenek mással ellátatni. Tehát először azt gondolom, hogy azt kéne megnézni, és nagyon alaposan áttekintni, és vannak erre, nyilván tudom, hogy az államtkezés is tesz lépéseket, hogy biztosítva legyen a megfelelő pedagógus utánpótlás. Arról is statisztikai adatok vannak, hogy milyen magas ma a pedagógusoknak az átlag életkora. Aggasztó, hogy ez majdnem 50 év közelében van. Ez ugye azt jelenti, hogy ha mondjuk akár csak azt mondja, hogy 25 évesen végeznek az emberek az egyetemen, ez is fizikus korábban, akkor az első 25 évben van a fele pedagógus, és az utolsó 15 évben van a második fele. Azért ez nem túlságosan biztató számadat, ezért lenne szükség arra, hogy valóban nagyon sokan jelentkezzenek pedagógusnak. Egyébként nem rosszak a statisztikai mutatók, valóban az első helyes jelentkezéseket nézve a diákok 14%-a pedagógusnak jelentkezik, vagy óvodatörösnek, vagy tanárnak, vagy gyógypedagógusnak. Csak nagyon sok egyrészt a lemorsódás már közben, nagyon sokan váltanak, és akik végeznek, sem biztos, hogy pedagógus pályán képzelik el. Ráadásul, hogyha árnyaljuk a helyzetet, én megkérdeztem ezen a bizonyos HVG ranglistán szereplő iskolák első 20 helyezettjének az igazgatóját, hogy tőlük hányan mennek pedagógusnak, és ez a szám nagyon-nagyon messze a 14%-tól, átlagosan 3% megy mondjuk ezekből az iskolákból pedagógusnak. És amit előbb is céloztam rá, nyilván önmagában a pedagógus attitűd az nem feltétlenül azt mondja, hogy a legokosabb gyereknek, mindenkinek pedagógusnak kell lenni, de lenni kell önnek is, akik a legokosabb gyerekekkel tudnak érdemben, szakmailag foglalkozni, továbbfejleszteni őket, és ez egy nagyon fontos probléma lesz. Én ilyen értem egy picit aggódom a következő 10-15 év múlva, hogy mi lesz a helyzet, de remélem, hogy lesznek olyan tényleg elhivatott, és azt várná szerintem minden pedagógus, hogy azt akarja, az lenne a jó az igazgatók számára is, hogy azok a pedagógus kollégák, akik frissen jönnek az intézményekbe, azok kicsit fel is frissítsék az intézményt. Tehát olyan szakmai tudást, olyan módszertani tudást hozzanak be az iskolába, digitális technikával kapcsolatos tudást, amelyek lehet, hogy természetesen szóval, hogy megtermékenyítik az egész testületet, az egész iskolát. És ezt nem igazából érzékeljük még egyelőre.
Ez anyagi kérdés? Úgy értem, hogy a fizetések kérdéséről beszélünk?
Egyrészt anyagi kérdés is. Erről is született egy egészen jó átfogó elemzés, hogy mi az, ami vonzó a pedagógus pályában, és mi az, ami hát nem eléggé vonzó. Vonzó az, hogy tulajdonképpen kiszámítható az időbeosztás például. Vonzó az, hogy viszonylag biztonságos az állás. Ugyanakkor nem vonzó az, hogy milyen az előrejutási lehetőség, és az sem vonzó, hogy milyenek a bér lehetőségek. És azt nagyon jól lehet látni, hogy mondjuk a pedagógusoknak jelentkező közül, és megint remélem nem érti senki se félre, de nagyon eltolódott az arány, 80%-a a jelentkezőknek hölgy, és 20%-a férfi. Márpedig azt gondolom, hogy a nevelés oktatás során jó lenne a gyerekek egyformán találkoznának férfi szereppel és nő szereppel is. Megint ne értse félre senki is, amit mondok, de azt gondolom, hogy mindenhogy fontos lenne fiatal pedagógussal találkozni, és idősebbel is, mert mindegyiktől mást lehet megtanulni, mindegyiktől mást lehet ellesni.
Az életmai modell bevezetése változtatott ezen a helyzeten? Hogy látják?
Szerintem időlegesen igen. 2013 az egy nagyon biztató helyzet volt. Tehát 2013-ban még akkor is, hogyha nem egyszerre kaptuk meg azt a fizetésemelést, amit még 2013 augusztusában úgy tűnt, hogy egyszerre fog jönni, hanem ez 2017-ig kitolva, a minimálbérhez volt igazítva. Tehát amiről szerintem a legfontosabb beszélni, hogy akkor pozícionálta a pedagógus társadalmat az akkori parlamenti döntés. Azt mondta, hogy ti ennyit értek számunkra, a társadalom számára. A minimálbér 1,8-szorosát kapja egy kezdő pedagógus.
Ez az induló.
Ez az induló. Ez most, hogy sok vagy kevés, az én nem akartam esetelni, ez szerintem egy elfogadható állapot volt. Jelen pillanatban az élettája, ugye azt, mégiscsak azt gondolnánk, hogy az egy, azt mondjuk, hogy ez az életpályád. Ez ennyit, 1,8-szorosát fogod nagyjából keresni, ha pedagógusnak mész az első évben, és aztán utána az előmenetettől függően ez változhat. Na most, ha ez visszaesik 135%-ra 5 év alatt, az nem jó pozíció. Az, hogy a garantált bérminimum, tehát a középfokú végzettséggel elérhető kezdő jövedelem tulajdonképpen ugyanannyi, mint egy kezdő főiskolai végzettségű pedagógus gyakornokbér, azért az nem biztos, hogy odafele fogja hajtani a gyerekeket erre a pályára. Mert pedig, amit ezt múltkor is mondtam, tehát önmagában a pedagógus pálya az egy nagyszerű lehetőség arra, hogy tényleg együtt dolgozzunk, együtt, ne, tehát felelős feladat megtanít, a jövőnk múlik rajta. Tehát egyrészt bérkérdés is, igen, ezt nem lehet eltagadni. Másrészt pedig tényleg másféle presztízs kérdés is. Mennyire értékelik ezt a fajta munkát? Ebben már mi is felelősek vagyunk. Ha azt látják rajtunk, hogy elhivatottan dolgozunk, akár még 40 órán túl is, egyébként most is picit túl esnek ezek a körök, a feladatok többet adnak ennél, hogy jókedven teszünk, a gyerekek elégedetten mennek, és jókedven jönnek iskolába, akkor azt mondom, az is növeli a presztízsünket, az anyag. És a másik pedig a feltételek. Egyrészt, ha önálló döntéseket hozhatunk, az szerintem mindenki számára világos, ez növeli az adott szakma presztízsét. Tehát nagyon összetett a dolog, benne van az anyagi rész is.
Ugye az önállóság, ez nagyon sokszor visszatérő kérdés gyakorlatilag 2010 óta folyamatosan, ugye amióta az oktatási rendszer átalakítása megkezdődött. Ugye az önállóság irányába történtek lépések, például az igazgatók munkáltatói lehetőségei vagy döntési lehetőségeit illetően. Önök most hogy látják? Elég lépést tette a kormányzat ennek a lazítása érdekében, a döntési lehetőségnek az önállóság irányába vitele érdekében?
Nyilván megint arról van szó, hogy én azt gondolom, hogy majdnem mindenki személy szerint mindig annak örülne, hogyha minél nagyobb önállóság lenne, szinte nem is lenne főnök, és azt csinál, amit akarna. Ezt mi nem kérjük, nyilvánvaló. Lenni kell egyfajta munkafegyelemnek, itt biztosíthatnak bizonyos kötelezettségek. Én azt gondolom, hogy amennyiben a nemzeti alaptanterv abba az irányba mozdul el, hogy magának az intézményeknek a saját szakmai munkája ellátásában több önállóságot biztosít, amennyiben a munkáltatói jogok, én szerintem ennél nagyon-nagyon komolyabb munkáltatói jogok, amennyiben lenne olyan bérelem, ami differenciálni, ami el lehet ismerni a pedagógusok munkának mennyiségét, vagy minőségét, ezek nyilván szükségesek lennének a rendszerben egyébként is, hiszen ha most visszagondolunk az előzőre, az a másik fájdalom a pedagógus társadalom számára, hogy tulajdonképpen igazából az, hogy hogyan látod el a munkádat, Az nem kerül kifejezésre semmilyen módon. Nincs lehetőség az intézményvezetőknek. Az intézetők presztízse is azt gondolom, hogy javításra szorulna, ezért is terjeszthetünk, vagy fogjuk beterjeszteni nagyon sok, 1900 körül igazgató küldte vissza a kérdőjévünket a vezetői életpályáról. Tehát vannak jó lépések valóban az önállóság felé, hát a gazdálkodás a harmadik, és ami mindig a legvitatottabb, hogy az intézmények most hogyan gazdálkodjanak. Az biztos, hogy a klik időszakhoz képest a tankereti rendszernek a mostani kialakítása az már azért hozott javulást. Ez egyértelmű.
De már kevés? Tovább kellene menni ezen az úton?
Ez egy nehéz kérdés, én azt gondolom. Vannak olyan intézmények, intézmények, akik azt mondják, hogy ők nem is nagyon akarnának különösebben gazdálkodni. Nincs hozzá, egyébként nincsen ember sem az iskolában, ezen is lehet, ha lenne ember, akkor ez hogyan néz neki. Lehetséges azért az, hogy annál a keretnél, amit az intézmények elkölthetnek egy évben, egy hónapban, havi 5000 forintról van szó, szabadon, annál egy picit lehetne nagyobb a keret, intézménytől függően esetleg, illetve én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben azért nagyon erősen megköti az intézmények kezét az, hogy honnan választhatnak, mikor például beadnak egy eszközre való igényüket, hogy ez bizonyos keflista, amely nem biztos, hogy árakban és nem biztos, hogy minőségben mindig a legjobb megoldást hozza.
amikor a nemzeti alaptanterről beszéltünk, akkor érintettük már ezt a kérdést, de a versenynek, vagy mondjuk úgy a minősítésnek, az ellenőrzésnek hogyan lehetne, vagy kellene önök szerint megjelenni a pedagógus munkában?
A tanfelügyeletről és a
igen, arról ugye arról beszéltünk, így van, hogy van egyfajta feladat, ezt kell megoldani, nyilván időről időre a versenyt, azt értem, hogy nyilván az is egyfajta verseny, hogy melyik iskolában mennyien jelentkezek, mondjuk a középiskoláról igen. beszélünk, de nyilván az is egyfajta verseny, hogy X matek tanár között ki a jobb matek tanár, ki a jobb abban, hogy hogyan tudja minél hatékonyabban átadni. Ennek hogyan kellene megjelenni a munkában?
Ugye ez egy adott közösség életében azért nagyon sokszor akár kritikus is lehet. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy annak nem túlságosan sok értelme lenne, hogyha mondjuk az igazgató vagy bármilyen külső szakértő azt mondja, hogy van 12 matematika tanár, és akkor te vagy az egyes száma, a kettes, de nyilván ezt azt gondolom, hogy
nem is így értettem.
Világos, csak próbálom tényleg sarkítani a dolgot. De az, hogy magában a pedagógus minősítésben az intézmény maga nagyobb szerepet kapjon, az azt gondolom, hogy óhatatlan. Tehát én azt gondolom, hogy a külső szakértő bármilyen jó érzéke is van, bármilyen tényleg komolyan is végzi a munkáját, egy írásban megkapott portfólió alapján, két tanítási óra alapján és a portfólió védés alapján azért teljes képet biztosan nem tud kapni az adott pedagógusról. Sőt, kaphat olyan képet, ami alul lövi, vagy alul mutatja a tudását.
Hiszen lehet egy rossz napja az osztálynak és a pedagógusnak is.
Például, vagy olyan személyiség eleve, aki nem akar ott különösebben kitárulgozni se meg. De lehet olyan is, akit pedig fölmér ez a fajta megmérettetés. Én azt gondolom, hogy a belső mondjuk a munkaközösség vezető és az intézmény vezetéséből szerintem az ő feladatokat sokkal inkább emelni kéne. Ehhez azt kell, amit mi mindig mondunk, hogy a munkaközösség vezetőknek sokkal komolyabb időbeli kedvezményt kellene biztosítani, hogy valóban el tudja látni ezt. Tehát egyébként még akkor is, ha külső szakértőn, az ő segítésére is azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne. Tehát ez a minősítés kapcsolatban. Azt gondoljuk egyébként, hogy maga a gyakornok, PED1, PED2 mester, ez sem biztos. A bevezetése, lehet, hogy egyébként ez majd 10 év múlva jól fog működni, de maga a bevezetése, az azt gondoljuk, hogy túl gyors volt, és nem tudja kifejezni, akár egyes iskolán belül sem azt, hogy valóban ki az, akire úgy néznek az iskola pedagógusai, az iskola diákjai, a szülők, a tágabb közösség, hogy hát ő a mester. Tehát azért, szóval ezt nem tudta elérni a rendszer, és mire ezt nem tudta elérni, ezért az azonosulás vele, ez is nagyon nehéz.
Épp ezt akar, ugye épp erre vonatkozott részben a kérdésem, hogy ugye nyilván egy kis közösség viszonylag jól látja az iskoláinak a működését, azért egy kis településen, vagy akár egy budapesti kerületben, nyilván viszonylag ismerik a tanárokat, odajártak a szülők, nagyszülők is, sok mindent ismernek. Ha ebben az iskolában mindenki nagyjából azonos minősítést kap, mondjuk mindenki 98%-os minősítést kap, akkor ez jó irányba visz minket? Itt erre kérhetem a versenyt. Igen. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy akkor igen. mindenki egyformán teljesít, ez valószínűleg nincs így.
Igen, ez biztosan nincs így. Én azt gondolom, hogy nem is a százalékokkal van baj az el. Tehát magában az elvel, hogy akár a minősítéssel, ami másra vonatkozik, akár a tanfelügyelet során is, például a tanfelügyeletnél érzi-e az adott pedagógus, aki tanfelügyeleti látogatáson átesett, hogy azután esetleg jobb pedagógus lesz, vagy jobb lehet, hogyha megfogadja azokat, vagy. Mert én azt gondolom, hogy egyébként önmagában az, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy magunk szerint milyen munkát végzünk. Tehát tegyünk egy önértékelést. Kérdezzük meg azokat, akikkel dolgozunk együtt. Legyen ez szülő, legyen ez diák, hogy nekik mi a véleménye. Még ha azt is mondom, hogy hát ez a diákok lehet, hogy nem látnak mindent jól, vagy a szülők meg csak a diákok. Tehát mindezzel együtt én azt gondolom, hogy azért mégiscsak akikkel együtt dolgozunk, ha feltezzük, hogy nem szándékosan akarnak bántani minket, azért ad egy képet. Ezt lehet szűrten is kezelni. De szerintem ez egy fontos dolog. Ezt egyébként szerintem rendszer nélkül egy jó pedagógus meg is teszi akár minden óra után. Hát jól sikerült az órán, vagy hát ez nem sikerült a csoporta. Múltkor jól sikerült ugyanaz az anyagfeldolgozás, hát ez most nem. Szerintem ez mindenki, és ez egy fontos lépés. Egyébként pedig azt gondolom, hogy az lenne egy nagyon fontos dolog, hogy valóban a tanfelügyelet, az a megfelelő emberek kerüljenek egyrészt oda, másrészt pedig azzal a tapasztalattal, hogy ő számtalan iskola, számtalan pedagógusával beszélgetett, azt a tudást próbálja megosztani, kevésbé az adminisztratív dolgok legyenek a fontosak, hanem valóban azt érezzék, hogy ez valóban egy olyan lökést adhat neki, ami akár módszerben, akár újításban el tudja egy másik irányba vinni, vagy megerősítheti.
Ez mennyire van ma így?
Sajnos ez elég kevés, ez kevéssé. Kevéssé. És ez tényleg azzal a sietséggel, ahogy ezt be kell vezetni, tudom, hogy Európai Uniós, tehát nyilván voltak kényszerek, de mégis azt gondolom, hogy ez folyamatosan meg kell nézni, hogy mi a jó belőle, és mi a nem jó. Én azt tudom, hogy én azt gondolom, legyenek bármilyen jók a tanfolyamok, akik minket láttak, és tényleg azon, hogy nagyon tisztességesen áll mindenki, ez nem akarja túl bonyolítani dolgokat, jó szándékú, sokszor talán túl óvatos is, nem meri megfogalmazni azokat, amelyeket talán tényleg jó lenne, ha megfogalmazna, de majd, hogy nem, szakmai értelemben többet jelentene, hogyha mondjuk a Révai Gimnázium matematika munkaközössége átmenne a 200 méterre levő Kazinci Gimnázium matematika tanáraihoz, és mondjuk egy délelőttöt, mondjuk egy tanítás nélküli munkanap délelőttjén egy-két osztályt behívnak, tanítana egy-két, és megbeszélnék együtt 15-en az órákat. Hogy szerinted ezt hogyan lesz volna? Tehát én azt mondom, hogy a szakmai fejlődés, mert ez szerintem sok embernek szerint, hogy ez tényleg jó volt.
Erre ma idő nincs, energia nincs, igény nincs.
Idő és energia az, azt gondolom, hogy tényleg kevés van. Igény én szerintem lenne rá, de a másik
kettő örülnének a szomszédban, ha átmennének?
Tessék?
Örülnének a szomszédban, hogy átmennének?
Én beszéltem igazgató úrral, igen. Egyébként én azt gondolom, hogy maga pedagógusok is, én mondtam nekik, tehát ez egy jó ötlet, persze az, hogy ez jó ötlet, első, ez nagyon jó ötlet, csak hát az idő, ha abból az időből kell, ami egyébként is azt mondjuk, hát nem nagyon van időnk semmire se, az már egy kicsit azt gondolom, hogy lehet, hogy nem mindenki venne részt olyan lelkesen, mint én gondolnám.
Érintőlegesen beszéltünk már a tanárképzésről. Ugye arról mindenképpen, hogy jó lenne, hogyha nyilván sokkal többen mennének olyan képességekkel, amelyekről már beszélt. De egyébként a tanárképzésnek a tartalma az mennyire illeszkedik ehhez a világhoz, amelyet mostan lefestett?
Mivel nem ismerem, olyan értem, hogy nem vagyok most bent ebbe a dologba.
De találkozik fiatalokkal, hogy mit hoznak.
Azért vannak olyan ismerőseim, akik egyetemeken dolgoznak. Én azt gondolom, hogy van változás, de ez a változás, ami mondjuk amikor én jártam egyetemre 35 évvel ezelőtt végeztem, ahhoz képest nem adja vissza azt, amilyen változásnak kellene lenni. A mi időszakunkban egyrészt nagyon-nagyon kevés szakmai módszertani képzést kaptunk, ráadásul alapvetően azért a disziplinát tanító matematikusok vagy fizikusok többsége a módszertanosokat egy kicsit le is nézte, valljuk be. Tehát, hogy az nem számít, gyerek, ez az igazi tudás, amit... Tehát, és ez most nem személyeskedés, ez érezhető volt. Ameddig maga a tudást tanító, nevezzük így mondjuk a disziplina tudást, tehát mondjuk a fizika tudást tanító sem lesz igazi tanár, tehát hogy nem lehet ellesni tőle, mert tanulunk direkten, és nyilván tanulunk indirekten. Én azt gondolom, hogy sok esetben a módszereket, azt majdnem, hogy indirekten többet lesünk el, tehát több a ránk ragadt, nem közvetlenül, közvetetten hatás, az sokszor erősebb. Ameddig ez a fajta különállás, hogy ez a szakma, ezek a módszertan, két egész különböző terület gyerekeket, most ide mondjam, addig azért a gyökeres változást én nem, sokkal szorosabb együttműködés kellene, én azt gondolom, remélem ez irányba is nőke. Liptai Kálmán rektorúrral beszélgettünk róla nagyon sokszor, és azt gondolom, alapvetően hasonlóan gondolja, de szerintem lesznek lépések. Másrészt azt gondolom, hogy a továbbképzésekben is be kellene vonni jobban a közvetést, erre is van fogadókészség, és harmadrészt pedig a gyakorló iskolák, ahol egyébként kitűnő mentortanárok vannak, akik segítik a pedagógus jelölteknek a valóban a szakmai módszertani tudásának a kiépülését, és erre most talán több idő is lesz, hiszen hosszabb gyakorlati képzést kapnak majd a gyerekek. Egy-egy hétre, vagy egy-két alkalomra biztos, hogy el kellene vinni a pedagógus jelölteket olyan iskolákba is, amelyek nem ilyen izolált gyakorlóhelyek, mert azért a gyakorlóiskolák minden városban, csak a város legjobb iskolái. Tehát az elit odajáratja a gyerekét, a sokkal jobb hátterűek, sokkal jobb képességűek, mert sokkal több támogatást kapnak.
És a valóság egészen más.
És mikor egy mondjuk akár tényleg azt mondom, hogy Debrecenbe végzett diák kimegy mondjuk Borsod megye hátrányosabb településeire dolgozni, akkor bizony azt mondja, hogy mert ő is egyébként elit iskolába járt, azt mondja, hogy ezek a gyerekek megesznek engem reggelire.
És arra nincsenek felkészítve, hogy igen?
Hát én azt gondolom, hogy kevéssé.
Egyébként hogy látja, hogy ha minden így történik, ahogy mostan ezt lefestette, ideális esetben, a NAT így alakul át, a feltételek így alakulnak, mennyi idő múlva fogják azt érezni mondjuk a szülők, vagy hogy nem tudom, hány évesek ma azok a gyerekek, vagy hány évesek ma azok a szülők, akiknek a gyerekei már ebbe az rendszerbe fognak járni iskolába?
Hát ez nem,
hány
nem
évesek a szülőknek kéne lenni.
Az én gyerekeim már nem hiszem, nyolcadikas és tizedikes a két kisebb. Én azt gondolom, hogy tehát az időt nem lehet megspórolni. Semmiben sem. Lehetne kapkodni, lehetne, tehát az mindig rossz volt, mikor nagyon gyorsan akartunk valami eredményt, gyorsan, csak legyen már valami eredmény, emberek, csináljunk már valamit. Szóval egyébként a pedagógus társadalomnak is én azt gondolom, hogy idő kell, hogy tehát azért ennek van egy nehézsége. Tehát azért 160 ezer emberről beszélünk, akik közül jó páran vannak úgy, és esetleg jogosan is érzik azt, hogy eddig jó volt, amit csináltam, hát és miért kell nekem megváltozni? És ez nem lenne, tehát semmi rossz érzésem nincs ezek, hogy ezt mondom. Vannak, akik mondjuk szívesebben csinálnának már mást. Tehát ez is hozzátartozik. Nyilván a pedagógus képzés is hozzátartozik. Az, hogy azt nem lehet megcsinálni, hogy minden osztályban azonnal most áttérünk másra. Tehát ilyen értemben én azt biztosan nem fogom tudni most jó szívvel mondani a szülőknek, hogy két év múlva, ha ne talántán újra meghív az Inforádió, és én beszélek azt mondani, hogy hát megtörtént a csoda. Mindenki elégedett az országban.
De egyébként mit fogunk érzékelni? Tehát mi lesz az ön szerint, amin legelőször az nem érhető lesz? Bármelyik pontján, akár a gazdaságnak, akár az oktatásnak, bárhol, hogy igen, ebbe az irányba elmozdult a magyar közoktatás.
Én azt gondolom, hogy az alsó tagozaton kell ezt először érezni. És én tényleg azt remélem, hogy minden egyes kisgyerek, aki még most esetleg óvodába jár, és minden egyes tanító, aki most dolgozik már a közoktatásban, majd dolgozni fog, ők valóban olyan feltételek között, olyan önmaguk által sokkal jobban elfogadott módon tudják majd levezényelni ezt a rendkívül fontos szakaszát a közoktatásnak, ami ez sok erőt kívánok nekik is.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásokat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hallgatóink, ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.